Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. A te kegyelmedről elmélkedünk, o Isten, a te templomodnak belsejében. Bizony, ez az Isten, a mi Istenünk, mindörökké. Ő vezet bennünket, mint halálig. Amen. Testvéreim, magasztaljuk a mi Urunkat, 68. Zsoltárunkat énekeljük első versszakával. Foglaljuk el helyünket, és a Szentírás átadására kerül sor. Solova Istvánné testvéremet és családját kérném, hogy adják át a Bibliát.
Áldás, békesség! Solova Istvánné vagyok. Pomázon élek. Gyermekkorom óta. Apukám, aki sajnos nincs már közöttünk, ő katolikus hívő volt, anyukám református, ő hozott ebbe a gyülekezetbe gyermekkorom óta. Amit köszönök neki, 85-ben konfirmáltam, elváltam, van 4 lányom, Betty, Reni, Hajné és Zsófi. Sokszor nagyon nehéz, de a jó Isten velünk van, és ő ad nekünk erőt. Ezért is olvasom minden nap a Bibliát és egyéb könyveket. És mára is, amit én már ezt leírtam, de ezt kaptam, hogy áldott az Úr, aki napról napra gondot visel rólunk, és ezt köszönöm az Úrnak. És most pedig felolvasnánk az igéket, amiket választottunk. Nekem nagyon sok van, de 2 ebből felolvasok. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Pál 2. levele Timóteushoz 1:7. A másik: ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amért imádkoztok és amit kértek, megkapjátok és meg is adatik nektek. Máté 11:24. Betty lányom, ő most nem tud itt lenni, neki ez az igéje. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Ézsaiás 41:10.
Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az Úr, a te Istened megy veled, nem hagy el téged és nem marad el tőled. Mózes 5. könyve 31:6.
Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. János 13:34-35.
Mindig szeret a barát, de testvérre a nyomorúságban válik. Példabeszédek 17:17.
És ezt a Bibliát szeretném édesanyámnak odaadni, Szrenko Pálnénak.
Valóban így van, ahogyan Jézus Krisztus mondja, a parancsolat az, hogy egymást szeressük, így áldja maga testvéreket az Úristen. Folytassuk a mi közösségünket, 258. dicséretünket keressük meg, énekeljük el valamennyi versszakával. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Pál apostolnak Timóteushoz írott második leveléből, a második rész első 13 versét olvasom. Te azért, fiam, erősödjél a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. vállald velem együtt a szenvedést, mint Jézus Krisztus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez, ha vele együtt halunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és áldunk téged, mert te jó vagy. Akkor is jó vagy, amikor mi ezt nem látjuk és nem tapasztaljuk. Akkor is jó vagy, amikor mi fájdalmat, keserűséget, gyászt, meg nem értést hordozunk tagjainkban. Akkor is jó vagy, Urunk Jézus Krisztus, amikor beteg ágyon fekszünk, vagy éppen ravatal mellett állunk. Jó az Úr, örökké tart szeretete, hűsége megmarad nemzedékről nemzedékre. Valljuk és mondjuk mi is a Zsoltárossal együtt. Hálát adunk neked, Urunk, mindazért, amit megkaptunk a te jóságodból, kegyelmedből és szeretetedből az elmúlt héten. Megköszönjük neked, Urunk, hogy volt eledelünk, volt szobánk, fűtött lakásunk. Megköszönjük neked, Urunk, gondoskodásodat. Megköszönjük a te útmutatásodat. Megköszönjük neked, hogy a legnehezebb percekben is számíthatunk rád. Kérünk téged, hogy most igéd által szólíts meg bennünket. Hiszen minden, amikor egy ember életében elkezdődik, a te szavaddal kezdődik. Úgy a teremtésre indító szó, amely megformál az anyamében, úgy a hozzád elhívó szó, úgy a megtérésre bátorító és a megszentelődésben igazgató. Ez mind a te szavad. Add, Urunk, hogy hadd halljuk meg, mit szeretnél mondani, üzenni számunkra, és add, hogy ennek a valósága ne csapódjék a mi életünkben, legyen következménye, változzunk. Jézusért kérünk, áld meg a mi Isten tiszteleti közösségünket, szent lelkeddel védj körül bennünket. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 172. dicséretünket énekeljük.
Örök Isten, te
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján Urunk üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkét segítségül hívva és várva, írva található a felolvasott szent leckében, Pál apostolnak Timóteushoz írott második levelében, a második rész első három versében. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Jézus Krisztus jó katonája. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, amikor együtt olvassuk Pál apostolnak Timóteushoz írott leveleit, újra és újra találkozhatunk olyan szakaszokkal, amelyek személyesen, gyülekezet közösségében, egy-egy bizonyságtételben megérintettek már bennünket. A mai napra kijelölt szakaszról is így emlékezem vissza, 5 évvel ezelőtt egy lelkészi csendes héten szolgatársam a felolvasott szakaszt, ezt a 13 verset 5 estén keresztül magyarázta, bátorította az ott lévőket, szolgatársakat, lelkipásztorokat, diakónusokat. És újra és újra visszhangzott bennem estéről estére Pál tanácsa, felszólítása, a Szentlélek szava, erősödjél meg a kegyelemben. Talán ebben az esztendőben történt, hogy férfiak csendes heten vettek részt, és hazatérve onnan, Biblia órán, újbegyre vették ugyancsak ezeket a sorokat, ezeket a szavakat, mit adott Isten nékik egy héten keresztül. Emlékszem, talán egy újságunkban meg is jelent az ő bizonyságtételük, hogyha a katona, a versenyző, vagy éppen a földműves mi az, amit megtesz, és milyen ajándékot kap azért, hogyha szabályszerűen teszi mindazt, amire elhívta őt az Isten. És a közelmúlt egyik személyes alkalma és pillanata volt, amikor itt a templomban próbáltam ezeket a szavakat elmondani, nem bátran, hanem könnyek közepette, kezemet áldásul emelve, majd vissza roskasztva, fiam vállára a konfirmáció alkalmán így bátorítottam és buzdítottam. Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben. Nos, kedves testvérek, az igének lehetnek mindig ilyen személyes vonatkozásai, pillanatai, útmutatásai. Sokszor és szép alkalmakkor tapasztaljuk meg ezt. Azonban most Isten nem pusztán a mi személyes meggyőződésünkre szeretne hagyatkozni és bátorítani, hanem bennünket közösségileg igazgatni, vezetni, utat mutatni. Az elmúlt héten egy szép istentiszteleti alkalmon vettem részt. Debrecenben január 31-én elkezdődött református egyházunkban is a reformáció 500. emlékévének megünneplése. Szép istentisztelet, több ezer ember harsogta a 90. Zsoltár bátorító, buzdító sorait. Püspök úr világos igehirdetésében beszélt a reformációról és a protestantizmusról, Krisztus érkezéséről, ennek következményeiről. Gyönyörűen énekelt egy Gárdonyi Motettánt a kántus kórusa, utána pedig egy órás istentisztelet után egy 40 perces köszöntések, hozzászólások zajlottak. Püspök úr ige hirdetésében feltette a kérdést, amelyre ő maga sem adott akkor ott választ, hogy mikor volt könnyebb élni. 500 évvel ezelőtt, vagy éppen most. Mikor volt könnyebb keresztényként élni. 500 évvel, vagy most. És hozzátette, hogy a reformáció mindig reformált emberek életéből született. És hogy a reformáció, Isten megújítása megelőzi a protestálást, a kiállást. Mi így mondanánk magunk között a bizonyságtételt, nem pedig azt az üzenetet, vagy azt a szófordulatot, amely ellenkezést, vagy éppen ellenállást jelent a mai világban. Vajon ma Pál apostol milyen tanácsot adna a gyülekezet életre vonatkozólag? Vajon mi kiigazítanánk-e ezeket a sorokat, amikor a saját életünkre tekintünk? Hozzá igazítanánk-e vallásos igényeinkhez, meggyőződésünkhöz, elképzelésünkhöz? Mi az, amit a felolvasott sorokból elhagynánk? És mik azok a problémák, amelyekre ugyanúgy visszhangzik és reflektál az ige, mint egykor? Mára sokszínűvé vált a mi egyházunk. Sokféle igény, elvárás, érdeklődés, kíváncsiság tapasztalható az egyik oldalon, ugyanígy a másik oldalon is színes programok, alkalmak, sokszínű szolgálatok, társadalmi szerepvállalás. Mai igénk, szolgálatunk, bizonyságtételünk újra gondolására hív. Lelki pásztort, gyülekezetet, elkötelezett ige hallgatót és ige olvasót, és olyat is, aki csak alkalomszerűen van itt az Isten tiszteleteinken. Pál apostolnak Timóteushoz írott szava ma is aktuális. Mert nem pusztán abba pillanthatunk vele, igénket olvasva, hogy az ős egyházban milyen tisztségek voltak, hanem arról a folyamatról beszél, amely folyamat azóta is munkálkodik, hogyan tudjuk hitelesen továbbadni és hitelesen átvenni mindazt, amit a régiek elmondtak, Krisztus kijelentett. Vajon mi átéljük-e Isten igéjének valóságát, a kegyelemben való növekedésnek fontosságát? Szeretnénk-e tovább jutni? No nem a kegyelmen, hanem azon, ahol vagyunk. Akarunk-e előrébb jutni? Beülünk-e Krisztus iskolájába? Beülünk-e a padokba? Vagy csak meghallunk és meghallgatunk valamit, és utána semmi sem történik? Pedig a reformátorok hitfelismeréséből, derült árasztó teológiájából, szabadság értelmezéséből, merész kritikájából mi is sokat tanulhatnánk, és nem pusztán szobrok, emlékművek, vagy éppen emléktáblák formájában. Tudjátok, azt hiszem nem az a baj, hogy nem ismerjük a tananyagot. Nem az a baj, hogy túlképzettek vagyunk lelkipásztorként vagy gyülekezeti tagként, hanem hogy nem vesszük komolyan a tanítás és a tanulásnak a folyamatát. Calvin szerint a megtérésnek az egyik visszavonhatatlan jele a taníthatóság, a docilitás, amelyben az ember megnyitja a szívét, értelmét, gondolkodását, és nem a komfortnak, és nem a környezetnek megfelelően keresi a szavakat, válogatja az igéket, hanem úgy, ahogyan Isten azt a szívére helyezte. Olyan szépen beszél mindenről a 119. Zsoltár, amikor egy egész élet programként írja le a törvényen, Isten igéjén való elmélkedést, és az ebből fakadó életet.
keresztjének lenni, ezért azt jelenti megerősödni Isten igéjében, megerősödni a szolgálatban. Megerősödni Isten kegyelmében. A második, amit igényből olvasunk és igényről hallunk, ma sokak szívében ellenkezést vált ki. Mi szeretjük az életünket optimalizálni. Keressük ezt életünk minden területén, hogy hogy lesz a legcélszerűbb beosztani az időnket, munkánkat, szórakozásunkat, szabadidőnket. Melyik a legjobb? Melyik a leghatékonyabb? Sokszor ezt a gyülekezeti életben is keressük. A hitben, a vallásosságban is. És gyakran ez összeütközik, ez a mi optimalizálási szándékunk, azzal a misszióval, avval a következetes ige hirdetéssel, amelyet a Szentírásban olvasunk, hogy tudnélik nem csupán optimális élet van, hanem az életben van szenvedés, megpróbáltatás és van küzdelem is. A történelmi példákat persze szeretjük, és a történelmi példákat mondjuk is. Emlékezzetek, néhány hónappal ezelőtt a szmirnai püspökről is beszéltünk, egy-egy szóig Polikárpuszról, aki 80 éves korában látva az őt vádlókat, és látva, idézelve mondom, a kivégző osztagot, hogy majd meg kell küzdenie, meg kell harcolnia az éhes állatokkal, arra bátorítják, hogy tagadja meg magát. És ő erre nemet mond. Azt mondja, hogy ha az én uram hűséges volt ilyen öreg szolgájához évtizedeken keresztül, akkor erre a néhány órára, néhány percre én miért tagadnám meg őt? Vagy olyan sokszor emlékezünk vissza könnyes szemekkel elődeinkre, az elhurcolt gályarabságot megélt prédikátorokra, akiknek nagy része már az úton oda veszett hitéért. Vagy emlékezünk a 20. század nagy mártírjára, gyakran emlegetem közöttetek Dietrich Bonhoeffert, aki szembeszállt a náci ideológiával, és ez az ő életébe került. Amikor Németországban már megjelentek az amerikai csapatok, akkor őt az utolsó pillanatban felakasztották. Itt van körülöttünk a bizonságtevőknek a fellege, a Krisztusért szenvedést vállalóknak a fellege, és mi nagyon nehezen tudunk azonosulni a megpróbáltatásokkal. Adjunk hálát Istennek, hogy itt ebben a templomban most úgy lehetünk együtt, hogy a templom körül nem fegyveres katonák járnak, és nem törnek be, nem veszik az életünket. Lehet, hogy ezekben a percekben, vagy ezen a napon, az Úr napján, másút Ázsiában, szerte világon szenvednek, vagy éppen titokban tartják az Isten tiszteleteket. Lehet, hogy valakit most éppen Krisztusért kínoznak. Adjunk hálát azért, mert mi szabadon és békességben élhetünk. De valljuk azt is, hogy nem tudunk azonosulni a megpróbáltatással és a szenvedéssel. Valljuk be azt is, hogy már az előszobában gyakran elbukunk, mert nem csak optimalizáljuk a mi kereszténységünket, hanem gyakran a komfortot is keressük. Keressük a meleg templomot, most az itt nincsen. Keressük a rövid igehirdetést. Keressük azokat a dolgokat, amelyek szívünk szerint valók volnának, de amikor szenvedés, gyász, vesztesség, betegség jelenik meg az életünkben, akkor megharagszunk az Istenre. Megharagszunk az Úrra. Hörömpő Gergely, általam nagyon tisztelt Diós Jenői lelkipásztor mondta sokszor, hogy amikor szenvedés ér bennünket, akkor két dolog következhet. vagy ökölbe szorítjuk a kezünket Istennel szemben, vagy pedig összekulcsoljuk. Meggyőződése volt, hogy akik valamilyen tüskét hordoznak Istennel szemben a szívükben, mindig a legnehezebb terhet vállalják magukra. Itt vagyunk mi is, gyülekezetként, a szenvedés előszobájában. Ezen a héten is gyászoló családok mellett álltunk, a ravatal mellett búcsúztunk. Itt vagyunk egészségesek és betegek, azok, akik felkeltünk a betegágyról, és azok, akik kórházi ágyakon fekszenek most is. Vajon mi, hogy éljük meg a Krisztussal való hitünket? Mert a mi lelki kiegyensúlyozottságunkért, ahogyan szoktuk mondani, mi mindent megteszünk, elmegyünk a világ végére is, távol kereti ezotériát szeretettel hallgatunk, buddhista tant vagy misztikus szemléletmódot is elfogadunk. De gyakran elrejtőzünk, amikor Krisztus katonája megkapja a behívót. Amikor menni kell, amikor küzdeni kell. És azt mondjuk, hogy ennyire életidegen a kereszténység, ennyire megérthetetlen, hogy a mi világunkban ezektől a dolgoktól szeretnénk távol tartani magunkat. Ennyire életidegen, hiszen a mindennapok világában mi a sikert keresnénk, a gyógyulást, a gazdagságot. Ez sokkal inkább elhívó gondolat és szó, mint a Krisztust követő életmód. Olyan szép Jézus ige hirdetése, amelyet elmond, hegyi beszédként olvassuk és halljuk. Ennek az első mondata, a prédikációjának első vezérigéje így szól: boldogok a lelki szegények, mert övék az Isten országa. És utána fokról fokra, lépcsőről lépcsőre vezeti Jézus az ige hallgatót, ismerjük Gyökösi Bandi bácsinak a tanítását, egészen addig a pontig, a csúcsig, amikor azt halljuk, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. És idáig azonosulunk is az úttal, mert felfelé megyünk a hegy csúcsára. Azonban a csúcs után a rólunk van szó. Az emberi felelősségről, tettekről, békességről, irgalomról, üldöztetésről és szenvedésről. Krisztus őszintén beszél erről. Nem hiszem, hogy nekünk mindig szenvedésben kellene lennünk, félreértés ne essék. Nem hiszem, hogy a betegség jó. Nem hiszem, hogy a szenvedés ebben az értelemben mindig hasznos. Nem hiszem, hogy a gyász a legjobb pillanat. De hogy Krisztus erről őszintén beszél, azt hiszem. És hogy a sikertelenség és az ellenségeskedés nem zavarhat meg bennünket annyira, hogy megfeledkezzünk Jézusról, arról a Jézusról, aki elküldött bennünket. Mert a felolvasott ige arra bátorít bennünket, hogy legyünk kitartóak, bátorítsunk és buzdítsunk mi is másokat. Végül testvérek, azt is halljuk a felolvasott igében, hogy a kereszténység a reménységnek a vallása, a reménységnek a hitvallása. Azt hiszem, nagyon sokat elárul rólunk, gondolkodásunkról, meggyőződésünkről az, hogy van-e reménységünk. Van-e reménysége a mi egyházunknak, gyülekezetünknek, a mi családunknak. Amikor a reménység kérdése eszünkbe jut, Emlékezhetünk Csobánkai egykori gondnok testvérünkre, néhányan az itt lévők közül személyesen is ismerték, Takács Lászlóra gondolok. Csobánkán úgy 30 évvel ezelőtt, vasárnap délutánonként 3 órakor 1, 2 vagy 3 atyafi jelent meg az Isten tiszteleteken. Szász Ferenc emlékszik vissza, presbiter testvérünk ezekre, az alkalmakra, ezekre a délutánokra, amikor korábban Demeter József, majd Szűcs Ferenc nagytiszteletű úr hirdették az igét, vállalták, hogy néhány emberért átmennek gyalog, biciklivel vagy egyéb eszközzel. És amikor elkeseredtek főleg a fiatalok, hogy mi lesz velünk, lesz-e jövőnk, lesz-e utánpótlás, lesz-e gyülekezet, akkor Takács László mindig azt mondta, meglásd, Feri, megtelik még ez a hajlék. És bizony hálásak lehetünk Istennek azokért a pillanatokért, nem a mindennapokért, nem minden vasárnapért, amikor megtelik a hajlék, amikor 70-en, 80-an vagy 100-an is megpróbálnak bepréselődni az imaházba. Van-e reménysége a mi gyülekezetünknek? Van-e reménység akkor, amikor érezhetően látjuk és tapasztaljuk, hogy közülünk a legerősebbek, hitvallóink, előjáróink, testvéreink mennek el Krisztus útján? Akár csak ma, vagy akár az elmúlt héten. Reménykedünk-e? Készek vagyunk-e mindent odaadni a mi Urunknak, gondolkodásunkat, hitünket, közéletben vállalt felelősségünket, szerepünket, művészetünket a reménységnek? Pál apostol, amikor a gyülekezetről, az egyházról beszél, akkor nem zsinagógát, nem imaházat, nem templomot és nem iskolát alapít, hanem arról szól, hogy az ige mértéke és mércéje szerint lehet jövője a közösségeknek. Említettem, hogy a debreceni Isten tiszteleten az első liturgikus rész után köszöntések következtek. 40 percen keresztül szépen, összefogottan, bátorítóan szólaltak meg a testvéregyházaknak képviselői, küldöttei, előjárók. Majd amikor elkezdődött az istentisztelet utáni szeretett vendégség, inkább fogadás, legyünk őszinték, akkor a suttogó beszélgető tömeg előtt megjelent egy mosolygós szemű, középkorú férfi. Az ír presbiteriánus egyháznak a vezetője volt. És elkezdett beszélni. A reménységről kezdett el beszélni. Arról a reménységről, amely átjárta az ő szívét, arról a reménységről, amely átjárja a kereszténységgel kapcsolatban a szívét. És elmondta, hogy 2 héttel korábban egy ázsiai országban volt egy missziói konferencián, és avval a meggyőződéses véleménnyel, programmal találkozott, atyafiak elmondták, hogy ebben az esztendőben, a reformáció 500. emlékévében az ő programjuk az, hogy megduplázódjék a keresztényeknek a száma az ő országukban. És akkor mosolygós szemmel nézett rájuk, hogy ti ezt hogyan képzelnétek el? És elmondták, hogy úgy, hogyha a mi közösségünkben egy valaki megtér, ő 24 órán belül elmegy egy ismerőséhez, barátjához, és bizonyságot tesz Jézus Krisztusról. Most, kedves testvérek, lehet, hogy mosolyra fakasztó ez a gondolat, ez az elképzelés, ez a szándék. De azt hiszem, a reménységre igazi alapot valóban csak ez adhat számunkra, hogy átalakul a mi személyes életünk, átalakul a mi gyülekezetünk, hogy átalakul a mi társadalmunk. Mert Krisztus evangéliuma a reménység evangéliuma. Arról beszél itt Pál, hogy eljött Krisztus, aki Dávid magvából származik, zárójelbe jegyezzük meg, nyilván azért kellett ezt elmondani, mert voltak akik nem hittek ebben, hogy Jézusnak lett volna földi, emberi természete is. Eljött Dávid magvából, meghalt és feltámadott. És az örök élet reménységét adta így. És ez nem marginális kérdés számunkra, hanem a lényeg, hogy a meghalt és feltámadott reménységet adó és reménységet kínáló Jézus Krisztusról beszéljünk. És hiszem, hogy ennek következménye az, hogy róla szólhatunk. A mai napi igével kapcsolatban Steinbach József püspök úr megjegyzi rövid gondolataiban, hogy Isten hűségéhez az is hozzátartozik, vagy a hűséges Istenhez az is hozzátartozik, hogyha mi megtagadjuk, ő is megtagad minket. Kemény szavak ezek, kemény következmény, de a reménység alapja a bizonságtétel lehet. Mint ahogyan az ige hirdetés is kezdődött, a reformált szívű ember kész protestálni, bizonságot tenni. Nos, kedves testvérek, mit jelent ma a reformáció évében keresztjénnek lenni? Azt hiszem, ugyanazt, amit 2000 évvel vagy 500 évvel ezelőtt olvastak és hirdettek, és mi pedig hihetünk Pállal és Timóteussal együtt, hogyha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Az örökké valóság, örök érvényű hitvallása ez. Erre bátorít, buzdít és hív bennünket, ami Urunk Istenünk. Amen. Jöjjetek fennállva, válaszoljunk Isten igéjére. 261. énekünk első versszakát énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked három lehetőséget, a kegyelmet, a szenvedés kohóját és a reménységet. Add, Urunk, hogy mindezt a hétköznapi életben valósággal megélhessük. Életünknek idejében csak reád hagyjuk magunkat, és bizalmunkat, a mi jövőnket odahelyezzük a te kezedbe. Írass be minket a te iskoládba, hogy bátor bizonságtevőitként hirdessük az evangéliumot, a jó hírt. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mai alkalmunkon a megfáradtakért és a megtörtekért, a gyászoló családokért. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik betegek. Imádságban gondolunk és hálát adunk, Urunk, amikor elhunyt szolgatársunkra, Sós Lászlóra gondolhatunk. Köszönjük az ő hűségét, köszönjük az ő példamutató életét, köszönjük az ő merészségét, és köszönjük, Urunk, az ő csendes mosolyát. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, gyülekezetünk apráért és nagyjáért. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akiknek a munkában sok-sok feszültséget kell hordozniuk. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért, akiknek egy új fél év kezdődött. Imádkozunk ifjainkért, akik számos kísértésnek vannak kitéve. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik fáznak és éheznek. Hadd legyünk mi az ő kinyújtott karjaik. Hadd segítsünk ápolással, anyagi javakkal, melléállással. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi népünkért, nemzetünkért, hát, hogy ennek a nemzetnek legyen reménysége te benned. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi vezetőinkért, országos vezetőinkért, városunk vezetőiért. Könyörgünk egyházunk előjáróiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi testvérgyülekezeteinkért. A te áldásod kísérje őket. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, fájdalommal, de a boldog reménység feltámadása alatt hirdetem, hogy elment közülünk Sós László, nagytisztelt úr, Laci bácsi. 5 évig eredményesen küzdöttem a gyilkos korral, most legyőzött. A kegyelmi idő véget ért, elkezdődött a visszaszámlálás. A kérdés most már csak az lehet, meddig még, Uram? Elkezdtem írni életem utolsó napirendi pontját. Búcsúzom, Isten veletek. Ezt olvashattuk és ezt hallhattuk 2012-ben, amikor Laci bácsi elbúcsúzott zsinati szolgálatából. Most 2017-et írunk. A meddig prófétai kérdésre adott feleletet mi már tudhatjuk. Január utolsó éjszakáján, a család imádságos közössége után csendesen hazatért megváltójához Sós László lelkipásztor testvérünk, Laci bácsi. 10 éve találkoztunk. Sok emlék, kérés, útkeresés, közös várakozás, beszélgetés, könny és imádság tódul a fejembe. Laci bácsi közöttünk élt presbiterként, csobánkai kántorként, igehirdetőként, testvérként, barátként. Életét, gondolatait közkincsét tett igehirdetéseiből, később pedig önéletrajzi kalandjaiból ismerhetjük. Zsoltárokat fordított, Jézus életrajzot írt. Úgy hiszem, hogy ez utóbbi értette leginkább a közelmúltban. Talán mindig írt. Még halálos ágyán is értünk dolgozott. Őszintén beszélt mindarról, amit mások elkerülnek, a legnehezebbeket, életet és halált. Sokszor ismételt gondolata volt, hogy a Szentírás nem mesekönyv, hanem mindenki számára érthető és éltető ige, s hogy mindenki megértse az írás magyarázatakor, elvezette a hallgatóit a misztikumtól az értelem határához. Meggyőződéséért vállalta a konfliktust is, de nem őrizgette a megbántottság tüskéjét. Tudta és vallotta, hogy az élet Jézusban az örökkévalóság kapuja. Évekkel ezelőtt talán újságunkban is megjelent egy fordítása, egy verset fordított. Ha nem lenne húsvét, a hit akkor csak szánszegett, az élet elveszett, több erőre nem talál, az élet árny, szörny, a halál, ha nem lenne húsvét. Ha nem lenne húsvét. De volt, és Krisztus feltámadott, s bűn, halál elragadtatott. A lelked Krisztussal felkél, a küzdelem mindent megér, mert mégis van húsvét. Bizony, a húsvéti szív mindig túllát a halálon, túllát az emberi élet végsőnek vélt határállomásán. Hisszük, hogy ami megváltónk él, és a halál kapuján túl reánk vár. Ez a mi reménységünk is. És ez nem kitalálás. Ez Jézus Krisztusnak, az Isten fiának kijelentése, mely így hangzik, aki hisz ő benne, ha meghal is él. És ezért bátorít minket ez az ige, hogy ne csak ebben az életben reménykedjünk a Krisztusban, mert akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de a földi életben feltétlenül ragaszkodjunk hozzá, hogyha azt akarjuk, hogy a síron túl is legyen reménységünk. Hazatért Urához Sós László, a titkok ige hirdetője. Hisszük, hogy testvérünk most már a halálkövén túl ott áll szemben az ő teremtő Urával, Krisztusával, akitől várja a földi küzdelmei után az örök élet koronáját. Laci bácsi számunkra áldás volt, és most szorongató hiány lesz. Így maradt közöttünk. Ám Krisztus ajkáról halljuk most is a vigasztaló szót, légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Így magunk a boldog feltámadás reménysége alatt egy kis időre búcsúzunk. Jézus mondja, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Hirdetem, hogy február 10-én 18:30-től Budakalászon a Művelődési Házban dr. Kulin Ferenc irodalomtörténész testvérünk egyetemi professzor tart előadást, mit adott a reformáció a magyarságnak témában. Hirdetem, hogy 2017. február 17-én 6:30-tól látogató körünk első megbeszélésére kerül sor. Célunk az, hogy eljussunk 2017-ben sok református családhoz, ezért erre a szolgálatra hívjuk és várjuk református testvéreinket. Az első megbeszélés 17-én 6:30-kor lesz gyülekezeti házunkban. Február 24-én 18:00-tól szülői értekezetet tartunk a nagy kátés gyermekek szülei számára. Szeretettel fogadunk még úrvacsorai jegyek felajánlását a 2017-es esztendőre. Kedves testvérek, presbitériumunk elkészítette a 2017. évi választói névjegyzéket. Ebben az esztendőben a választói névjegyzék egy új formában került kinyomtatásra, ezért ezt nem tudtuk kifüggeszteni. Viszont a választói névjegyzék itt van a bejáratnál, tudnélik most 25 oldal lett. Az eddigi szerkesztési elveket a program másképpen módosította, nagyobb betűtípus, aláírási hely, stb. A létszám az tulajdonképpen kevesebb, mint az előző esztendőkben, de a szerkesztésből adódóan 25 évet nem tudunk kifüggeszteni az ajtókra. Viszont arra kérek mindenkit, hogy nézze át a választói névjegyzéket. ABC rendben szerepelnek benne a nevek. Tehát, hogyha kivesszük, elkérjük az iratterjesztésből, akkor hamar megtaláljuk magunkat, vagy családunkat, és kérem, hogy ezt vizsgáljuk is meg. A 2017-es esztendőben szerte Magyarországon a református közösségek presbitereket, gyülekezeti előjárókat, gondnokot választanak. Csak azok a testvérek lehetnek jelöltek ebben a tekintetben, akik szerepelnek a választói névjegyzékben, és csak azok választhatnak majd egy közgyűlésen, akik ugyancsak szerepelnek a választói névjegyzékben. Az esetleges félreértéseket, elírásokat, problémákat elkerülendő kérem, hogy nézzük át a választói névjegyzéket. Tehát a kiáratban, az iratterjesztésnél átvehető, átpörgethető, adjuk át egymásnak is. Február 18-áig lesz lehetőségünk arra, hogy mindezt megvizsgáljuk. Február 19-én, majd istentiszteletünk után bevisszük presbiteri gyűlésre, és akkor lezárul a lista, utána már nem tudunk rajta módosítani. Kedves testvérek, alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz Pomázon, 18 órától énekkari próba. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, 7:30-tól bibliaolvasókör Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, 7:30-tól felnőtt konfirmációi oktatás. Pénteken 7 órától ifjúsági bibliaórát tartunk Pomázon. Vasárnap 9 órától istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig istentiszteletünk Pomázon. Alkalmunkon felnőtt testvéreink családjukkal együtt keresztelkednek és konfirmálnak majd. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2017. január 17-én elhunyt Tóth Gábor testvérünk. Temetése 2017. február 1-én volt a pomázi református temetőben. Fájdalommal hirdetem, hogy halottaink vannak. 2017. január 20-án elhunyt Lippai Miklós Tamás testvérünk 88 éves korában. Temetése február 8-án 10 óra 45 perckor lesz a budapesti újköztemetőben. Fájdalommal hirdettem, ahogyan megemlékezésünkben már utaltunk rá, hogy 2017. január 31-én elhunyt nagytiszteletű Sós László aranyokleveles református lelkipásztor testvérünk 93 éves korában. Temetése 2017. február 25-én, ez egy szombati nap lesz, 13 órakor lesz a budakalászi Csalogány utcai temetőben. A gyászoló családnak az a kérése, hogy az alkalomra egy-egy szál virágot hozzunk, és az esetleges adományainkat pedig, amit koszorúra szántunk, helyezzük a persejbe. Megrendülten hirdetem testvéreimnek, hogy a mai napon, 2017. február 5-én, 84 éves korában visszaadta lelkét teremtőjének Kulin Ilona testvérünk 84 éves korában, Kulin Gábor presbiter testvérünk testvéréről van szó. Istenünk vigasztalása legyen a gyászoló családon. Végül, de nem utolsó sorban hirdettem mátraházi csendeshetünket, egyházmegyei csendeshetünket, melyre szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket. A témája a reformáció múltja, jelene és jövője. Előadóink dr. Kodácsi Tamás, Steinbach József püspök úr, valamint dr. Tőkécki László professzor úr, főgondnok úr lesz, A délutáni előadásokon pedig egy ökumenikus bibliakör mutatkozik be, egy másik alkalmon pedig dr. Szűcs Ferenc és dr. Fekete Ágnes beszélnek református hitelveinkről és liturgiánkról. Az alkalom február 27-én kezdődik, ez egy hétfői nap, hétfőn vacsorával kezdünk, pénteken pedig úrvacsorás istentisztelettel záródik majd Mátraházán. Azt kérem, hogy akik az elmúlt héten vasárnap is jelentkeztek erre a hétre, jöjjenek be a lelkészi hivatalba, hogy pontosítsuk a jelentkezéseket. Néhány apró dolgot kell csak megbeszélnünk, de ezt csak személyesen tudjuk, tehát kérem, hogy keressenek meg a testvérek. Testvérem, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített. Záró énekünket keressük meg, 458. dicséretünket énekeljük első versszakával. Fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!